Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök délután van egészen pontosan, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám van a kezemben, a legfrissebb újság, és hát rögtön megtaláltam Karácsonyi Dávid geográfus írását, sokat beszélgettünk már. Dávid geográfus, a GeoGulliver blog szerzője, a CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, jelenleg Észak-Ausztrália bozótosának lakója. Szervusz, Dávid, újra még egyszer.
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Öröm újra itt lenni.
Hát öröm veled beszélgetni, mert kamerán keresztül látjuk is egymást, mondtam is, hogy jól nézel ki, és azon morfondíroztam, hogy az elmúlt években mindig volt valami nyavajánk, valami bánatunk, vagy tűz volt, vagy karanténba kerültél, vagy a Covid volt ott Ausztráliában, valami mindig sújtott benneteket, meg téged, meg azt a régiót, persze itt Európát is, meg minket is, és akkor gondoltam, hogy végre itt az új rapszám, láttam, hogy írsz bele, mondom, akkor végre valami jó ausztrál téma, és ehhez képest a nyavaják völgye, hát ez nagyon betalált nekem ez az elnevezés. A nyavaják völgyéről fogunk beszélgetni?
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen nevet is adjak ennek a földrajzi helynek, ugyanis ezt ugye angolul Sickness Country-nak hívják, de mivel ez egy őslakos téma és egy őslakos szemszögű valami, ezért hát a Sickness Country-t mégse írhattuk oda egy cikkhez, de valójában ez nagyon nehéz lefordítani, hogy betegség ország, betegség régió, ennek úgy nincs sok értelme, és akkor végül is egyszer csak jött így éjszaka, egy álmatlan éjszaka során forgolódás közben, hogy miért ne legyen nyavaja völgy, vagy nyavaják völgye. Úgyhogy végül is erre sikerült ezt lefordítani, vagy így magyarítani, hogy miért ne legyen nyavaják völgye, ugyanis ez egy völgyről szól ez a cikk, ami Észak-Ausztráliában van, az Arnhem plató közelében, ugye az őslakos neve Bulajang ennek a térségnek, és ugye ez azért érdekes, mert ez ilyen tabu völgy, vagy tabu hely az őslakosok számára, tehát az őslakosok, akik ugye 60 ezer éve itt élnek, változatlan, illetve hát egészen 200 évvel ezelőttig ugye változatlan módon szemlélték az őket körülvevő világot, ugye 60 ezer év alatt azért volt idejük megfigyelni a körülöttük lévő természeti környezetet, és arra lettek figyelmesek, hogyha ebben a nyavaják völgyében bizonyos helyeken mondjuk a köveket megbolygatják, vagy mondjuk akár eszközöket, kőeszközöket készítenek, és onnan vesznek ehhez követ, hát ennek nem lesz jó vége, főleg ha ilyen fekete színű ásványokat
babrálnak,
igen. És ugye ők ezt nem tudták, hogy miért, de azt tudták, hogy betegek lesznek. Ugye sziklarajzokon is megjelenik a következménye ennek, hogyha ők ott fotorázták az egészet, de ők ezt ugye az elmúlt 60 ezer éve, vagy átgondolom, nyilván az elején nem tudták rögtön, de ahogy megérkeztek, ugye pár ezer év után azért ez egy, hogy mondjam, már volt szignifikáns, volt megfelelő adatuk, hogy szignifikáns következtetés levonjanak ebből, hogy a déd nagymama is, ha ott kotorászott, akkor utána beteg lett, és hogy jobb lesz ezt elkerülni, ezt a környéket, és ugye erre egy legendáriumot is felépítettek, vagy hát a helyi törzsnek a vallása is e köré összpontosul, de ez ugye nem vallás igazából, vagy nem is legendárium, hanem ez ilyen
ez földrajzi
tudás. Igen, tehát egy földrajzi iránymutatás. És hogy most a hallgatóknak is egy kicsit felfedjem a titkát, hogy miről is van itt szó, ugye éltek az őslakosok, ugye a helyi ugye európai gyarmatosítók nem sokat törődtek velük, se a tudásukkal, semmivel, viszont az 50-es években ugye nagyon ugye a hidegháború felfutásával ugye az urán lelőhelyek jelentősége az ugye megugrott, és hát az ausztrál ugye fehér, tehát a gyarmatosítók, és nem tudom, hogy nevezzük őket ilyen korrekt módon, tehát az európai gyökerű ugye gyarmatosítók, hát ugye kinek térkép etáj, ugye géppel szállt fölébe, ugye ők is géppel szálltak fölébe.
Ők a balandák, te is egy balanda vagy. A balandák, vagy. Egy nyugati ember vagy, igen.
Az őslakosok a nyugati embert ugye balandának hívják, És ugye ilyen doziméterekkel nézték, hogy hol ugrik meg a sugárzás, és itt a Nyavaják völgye környékén hát ugye érzékelték, hogy itt érdemes kutakodni. És aztán azt is megfigyelték, hogy hoppá, ezek az urán kibukkanások, urán szurokérc telérek, ezek egy az egybe esnek az őslakosok által ugye ilyen tabu helynek, vagy szent helynek kezelt ugye helyekkel, pontokkal. Ugye ez nem egy nagy völgy, de ebbe elég nagy koncentrációba találhatók ezek a földfelszínt is elérő ugye kibukkanások.
Szóval a bulától tartani kellett, és távol kellett tartani magát az őslakosoknak. Csak egy pillanatra menjünk vissza, aztán majd gyere a 60-as évekbe, de az, hogy barlangrajzokon, nem tudom hány ezer vagy tízezer éves barlangrajzokon, ők lerajzolták azt, hogy hol keletkeznek duzzanatok, természetellenes duzzanatok az emberi csontvázon, ez valami hihetetlen. Ilyen nem nagyon van még, nem, hogy betegséget ábrázoltak valamikor sziklarajzon.
De azért vannak ezek a csont, meg ilyen csontváz ábrázolások, ugye, hát nem elsősorban emberről, hanem inkább állatokról, ugye, amikor azokat ugye kifilézték, miután elfogyasztották, így lerajzolták, hogy anatómiailag ugye hogy néznek
meg
ki.
Hát, hova kéne szúrni ugye,
van
itt,
de van konkrétan arról is egy sziklarajz, hogy egy ilyen pálcika rajz, ahol így az ízületek megvannak. Dúzadva ugye azért ez az uránérc és egyéb ugye ilyen fémek, ezek ilyen nehéz fémek, és ugye a sugárzáson túl is, hát ugye a nehéz fém mérgezésnek ezek a különféle tünetei, ők ezt ugye nem tudták ilyen modern nyugati terminus technikusokkal leírni, de 60 ezer éve tudták, hogy ez veszélyes, ugye ugyanolyan tudományos, tehát a modern tudománynak is mi az egyik legfontosabb alapelve, hogy egy kísérlet ugye megismételhető legyen, ugyanolyan keretekbe vizsgálható legyen, és ők ugye ezt csinálták 60 ezer évig, és ha azt nézzük, hogy a modern tudományhoz képest ők mennyire el vannak maradva, ugye ez egy nem teljesen így van, mert gondoljunk bele abban, hogy mondjuk a Marie Curie mondjuk egy 100 évvel, 120 évvel ezelőtt dolgozott és alkotott, és mi nekünk is úgy nagyjából azóta van fogalmunk a sugárzásnak a veszélyeiről, ők ezt már jóval korábban tudták, és tisztában voltak vele. Ugye nagyon érdekes dolog, mert ez egy olyan kultúra, amelyik a leghosszabb ideig változatlan formában fönnáll. Tehát gondoljuk el, hogy Európába, ugye mi mondjuk magyarok 1000 évvel ezelőtt megérkeztünk, vagy most már 1100 évvel, több mint 1100 évvel ezelőtt megérkeztünk a Kárpát-medencébe. Gyakorlatilag azzal a korábbi ott élő tudásokat a hely kapcsán ugye felülírtuk, és egy új időszak kezdődött. De előtte voltak hunok, avarok, stb. Ez mind ugye elveszett. Itt viszont nem volt ilyen felülírása egyik népnek a másik által, tehát Eurázsiában ezek a tudások nem tudtak fennmaradni, ugye mindig jött egy hódító, egy új népcsoport, és az ugye lenullázta, vagy építkezett valamennyire, de ugye sok mindent ugye újra kellett ugye felfedezni kvázi. Hát a nagy felfedezések kora, ugye, hát az ugye nem volt itt mit felfedezni, hát ugye itt az őslakosok már mindent tudtak, hogy mi hol van, hanem az európaiak számára volt ez egy ilyen felfedezés, hogy így mondjam. Tehát ez se talán a megfelelő szó erre, hogy talán európai szempontból ez egy felfedezés, de őslakos szempontból ez ugye nem semmi újat nem fedeztek föl ugye itt az európaiak. Hogy mondjam, ez is mutatja azt, hogy más jellegű a két tudás, de mind a két tudásnak megvan a létjogosultsága, sőt, hogyha mondjuk emlegettük már ugye a 60-as, 50-es, 60-as éveket, amikor itt az európai gyarmatosítók ugye elkezdtek bányászkodni, hogyha hallgattak volna az őslakosokra, akkor már tisztába lettek volna rájuk leselkedő veszélyekkel, ugye azzal, hogy ugye ezekkel az ásványokkal azért óvatosan kell bánni. Ugye az őslakosok ugye ebbe a legendáikba, amik az uránhoz kötődnek, ugye ők úgy gondolják, hogy ez egy föld alatt élő lény, egy bula nevű lénynek a földfelszíni ilyen megjelenései, és hogyha ennek a bulának a nyugalmát megbolygatják, akkor ez, ha ő haragra gerjed, akkor akár az egész általunk ismert világot is elpusztíthatja. Na most ez egy fantasztikus megsejtése a nukleáris technológiába. rejlő veszélyeknek. Tehát hogy mondjam, egyáltalán nem, tehát más a két tudásrendszer, teljesen más a két tudásrendszer, de nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másik jobb,
vagy a másik,
vagy fejlettebb. Igen. És amit még hozzá szeretnék tenni, ugye itt emlegette ezeket a sziklarajzokat, hogy ez ugye egy élő, vagy legalábbis 200 évvel ezelőttig érintetlenül élő, ugye kőkorszaki kultúra, vagy kőkorszaki kultúra volt. Tehát ezek a sziklarajzok is olyanok, hogy ez nem olyan, mintha Európába elmész, mondjuk Franciaországba megnézni ilyen kőkorszaki barlangrajzokat, hanem ezek élő rajzok. Tehát megvan a felelőse az őslakos közösségben azoknak, akiknek felügyelnie kell, hogy rendben legyenek ezek a barlangrajzok, hogy az újra legyen festve, hogy ez a tudás tovább menjen, átöröklődjön a következő generációknak. Ugye a bölcsek, a vének tanácsa ugye felügyeli ezt a tudásrendszert. Tehát ez egy élő kultúra, és ezáltal ugye egy fantasztikus lehetőség, hogy betekintést nyerhetünk ebbe. És egy kicsit most itt, ugye itt Ausztráliában is nagyon erősen mennek ezek a PC dolgok, és lehet, hogy ez abban nem illik bele, de én azt is hozzáteszem a magyar rádióhallgatóknak, hogy az is egy óriási szerencse, hogy ez az az Ausztrália, ami, hogy ez egy olyan fejlett társadalom, ahol erre odafigyelnek, és ez bizony ennek a nyugati társadalomnak is köszönhető, hogy nem elsöpörte írmagjában is, vagy nem kiírtotta teljesen ugye ezt a népcsoportot, szörnyű bűnöket követtek el, de hogy ráébredtek arra, hogy ez érték, és most már odafigyelnek arra, hogy ezt megőrizzék, dokumentálják, feljegyezzék, és hogy erről beszélnek. Mondjuk, ha ezt összehasonlítjuk mondjuk Kína, meg Tibet esetével, vagy más ugye népcsoportok, akár braziliai őserdőbe, ugye fakivágások, nem vagyok jártas ezekben a témákban, csak úgy gondolom, hogy itt azért az őslakosok azok mégis, bár ugye sokat szenvedtek, meg hátrányok érték őket, de azért pozitív aspektusai is vannak ennek, hogy ugye olyan helyzetben élnek, amilyen helyzetben élnek.
Hát igen, valamiféle időkapszula megmaradt. Végül is igazuk volt, mert Bula bosszút állt, ugye? Tehát az uránt kibányázták, vagy bányázták, és aztán meglett ennek a bőtje. Az előbb volt egy fél mondatom, hogy Fukushima, hogy hogy ért össze a két történet. Ez az urán Ausztráliából fűtötte többek között a fukushimai atomerőművet, ugye, ami megsemmisült.
Igen, tehát nem pontosan ebből a völgyből, de itt a környéken működő uránbányákból kitermelt uránt többek között Japánba is exportálták, és ugye ott a helyi nukleáris ipar használta ezt föl, tehát atomerőműbe, többek között Fukushimába is felhasználták. Tehát ilyen szempontból ez a jóslat is beteljesedett. Én most itt nem konkrétan erre gondolnék, hogy ezt így megmondták, hanem mondom, általánosságban, hogy megsejtették a veszélyeit a nukleáris technológiának.
Mi látható most a völgyben? Azon túl, hogy a hallgatókat biztatom arra, hogy ezt a fantasztikus írásodat, meg ezek a hihetetlen fotókat is nézzék végig. Te ott voltál, meg végigjártad, amennyire lehet, ugye? Ezt az elhagyott, felhagyott bányavidéket.
Igen, igen. Hát ugye egy-két ilyen bányatelep épület maradvány található. Ugye ez a 90-es évektől kezdve többszörösen átesett ilyen dekontaminációs, tehát ilyen sugármentesítési projekteken. Úgyhogy főleg azért, mert ugye ez a Kakadu Nemzeti Parknak a része, és ugye azért az oda látogató kirándulók ne világítsanak éjszaka a sátorba.
Geiger Müller számlálót adnak.
Igen, ezért ugye, tehát korábban ugye csak ilyen tiltott helyek voltak, hogy hova nem lehetett menni, ugye itt voltak ilyen egészen manufakturális keretek között működő ilyen helyi, ilyen érzdúsító, ilyen manufaktúra. Ugye ezeket ugye sugármentesítették, de persze ez sem volt egy egyszerű folyamat, mert itt is ugye figyelembe kellett venni Bula dühét, hogy így mondjam. Tehát itt ez egy ilyen teljesen interkulturális, nem csak interdisziplinális, hanem egy ilyen kultúra közi térben zajlott ez a sugármentesítés, mert a helyi őslakos bölcseket, ugye a vének tanácsát is be kellett vonni ebbe a folyamatba, hogy mégis hogyan dolgoznak ott a nehézgépek. Voltak olyan helyszínek, amit például nők nem, tehát női munkaerő nem látogathatott meg, ugye, mert konkrétan a sugárzás miatt ugye nagyon sok helyit a nőknek, eleve az őslakosok hitvilágában is, ugye tabu helynek számított, pont azért, mert egy fiatal nő, ugye, ha terhes lesz, stb., tehát, hogy ne érje sugárzást. Terhes. Ők ezt tudták, hogy például a nőket, terhes távol nőket különösebben tartani. Óvni, távol kell tartani ezektől a helyektől. Tehát ezzel is tisztában voltak. Voltak olyan helyek, amit csak ugye a vének képviselőivel együtt lehetett felkeresni. Volt olyan, ahol csak ugye őslakosok dolgozhattak a mentesítési munkálatokon, mert annyira ugye tabu helynek számított. Ez egyáltalán nem volt egy egyszerű folyamat, mert ugye az őslakosok ráadásul inkább ugye konszenzusra törekszenek, tehát nem többségi demokrácia, hanem próbálják egymást meggyőzni, és ha mindenki egyetért a dolgokkal, akkor állnak elő, hogy akkor na ebbe az irányba menjünk, vagy abba az irányba, és hát ugye ez egy nagyon hosszadalmas és ilyen vontatott folyamat, ezek az egyeztetések, ezek az egyezkedések, hogy mi, hogy történjen.
Azért hihetetlen izgalmas területeket, földrajzi egységeket fedezel föl. Most már hány éve vagy Ausztráliában?
Hogy mondjam, összességében nem voltam itt 7 évet, de 7 éve vagyok itt úgy nagyjából az időmnek a döntő többségét tekintve.
Továbbra is ugyanúgy vonzódsz ehhez a világhoz, mint a legelején? Már nagyon régóta beszélgetünk, majd, hogy nem szerintem az első hónapokban, években is volt már köztünk kapcsolat.
Nagyon-nagyon érdekes térségnek tartom ezt, és mondom az hogy egy olyan ősi földrajztudással szembesülhet itt az ember, ami konkrétan az első földrajztudások egyike, vagy a legősibb földrajztudások közé sorolható ez, amit itt lát az ember. Tehát, és ez itt élő kultúraként él. Úgyhogy én ezt rendkívül izgalmasnak tartom, arról nem is beszélve, hogy a Northern Territory önmagában a maga rendkívül ritkán lakottságával is egy nagyon izgalmas hely. Tehát én nagyon élvezem, hogy itt akár hétvégén, vagy ha van szabadidőm, ugye kimenni a Bozótba, jönni, menni, nem csak elhagyott bányatelepeket nézegetni, de kirándulni, stb. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és egy nagyon érdekes térség szerintem.
Hát, izgalmas, meg érdekes a cikk is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megírtad, meg hogy olvashattuk, meg hogy beszélgettünk. Jó messze vagy azért. Buladjang, a Nyavaják völgye, Karácsonyi Dávid geográfus, GeoGulliver blog szerzője, CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, Észak-Ausztrália bozótosának a lakója jelenleg, ahogy azt mondtam a műsor elején, és nagyon szépen köszönöm, Dávid, és minden jót neked ott a bozótosban. Aztán majd gyere haza egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk. Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.